Negyedik alkalommal tartanak nemzetközi antrozoológiai konferenciát a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán Hajdúböszörményben október 4-én. Az intézményben 5 éve létezik állatasszisztált képzés, és létrehoztak egy állatasszisztált kutatócsoportot. Rendkívül fontos ugyanis, hogy a következő generációkat nevelő pedagógusok más szellemben neveljék a gyermekeket. A mostani konferencián 400 résztvevőre számítanak, több mint 60 előadó osztja meg kutatásának eredményeit a világ minden részéről. Erről hallhatják most következő beszélgetésünket. Antrozoológiai konferenciát rendeznek Hajdúböszörményben a gyógypedagógiai és gyermeknevelési karon. Mekkora ennek a jelentősége? Miért foglalkoznak ezzel a témával? Lovaskis Antal egyetemi docenssel, illetve a rendezvény főszervezőjével beszélgetek.
Leginkább az irányultsága az, ami hozzánk köti. Tehát nálunk idestóval most már 5 éve létezik az állatasszisztációs képzés, ami azt jelenti, hogy külön szakirányon vertik föl a hallgatók ezt a területet, és foglalkozhatnak. Hát mi elsősorban kutyás állatasszisztációval, ez már diplomát szerzett emberek számára van kiírva, de a hallgatóink is tanulnak állatember viszonyról. Fontosnak érezzük azt, hogy a következő generációkat nevelő pedagógusok kapjanak erről képet, hiszen látjuk, hogy nagyon komoly ökológiai változásokon megy keresztül a világunk. Látható, hogy hosszú távon nem tarthatjuk azt a pozíciónkat, amiben eddig voltunk, tehát máshogy kell viszonyulnunk a környezethez, a természethez, és ennek ugye nyilván lépései vannak, ezért döntöttünk úgy, hogy mi talán az európai világunkban a leggyakoribb társállattal, a kutyával fogunk így közelebbi kapcsolatba lépni. Van is a karon egy egyetemista érzékenyítő kutya, akinek az a dolga, hogy a hallgatóink megtanulják, megértsék azt, hogy hogyan kell közelíteni egy élőlény felé. Nyilván ez valakinek természetes, valaki pedig most tanulja meg. Tehát közel áll a karunkhoz, az állatokhoz való viszony, maga a kar is egy állatbarát kar. Az a célunk, hogy ezt propagáljuk, és ebből adódóan is indult el az, hogy van egy kutatócsoportunk, az antrozoológiai kutatócsoport, ami a maga nemében egy különlegesség, az országban nincs másik antrozoológiai kutatócsoport. Lényegében az 1980-as években kezdett ez a tudományterület kialakulni, akkor kezdtek el tudósok arra figyelni, hogy voltak éppen nagyon sok szakmában, nagyon sok területen foglalkoznak az állat-ember viszonyal. Az irodalomtól a filozófián át, nyilván a biológián és az etológián keresztül, és hogy ezek a szálak nem érnek össze. Egy interdisziplinális tudomány megszervezése indult meg a világban, és azt lehet mondani, hogy mára Ausztráliától, Amerikán át, a világ minden pontján található antrozoológiával foglalkozó kutató. Valamilyen furcsa módon Magyarország ebből kimaradt eddig, de ugye ezt pótoljuk, és ennek érdekében jött létre a kutatócsoportunk, ami idestóval most már szinte 4 éve dolgozik, az egyetemről is vannak benne többen, és azt kell mondjam, hogy a Debreceni Egyetem kutatócsoportjai között alakult, de kicsit kinőttük az egyetemet, azóta már máshonnan is vannak munkatársaink. Az a munka, amit mi végzünk, az első körben is azt gondolom, hogy Magyarország számára is fontos, de nagyon hamar láttuk, hogy meg kell teremtenünk a kapcsolatokat, és így nemzetközi kapcsolatokra építünk, és hát nyugodtan mondhatom, hogy most már egyre inkább beágyazottá válunk. Tehát voltak éppen Böszörményt, Hajdúböszörményt föltettük a térképre azáltal, hogy most már a 4. alkalommal megszervezett konferenciánkra minden évben nagyon sok külföldi előadó érkezik. Azt lehet mondani, hogy Ausztráliától, Kínán át, Fülöp-szigeteken át, Indiáig, Kanadáig vannak előadók. Idén is az egyik plenáris előadónk az ausztrál előadó lesz. Ő online fog bejelentkezni nyilván a nagy távolság miatt, de jelzi, hogy kapcsolatokat tudunk építeni, nemzetközi kapcsolatokat tudunk építeni olyan szakemberekkel, akik szintén valamilyen területen az emberállat kapcsolat témakörével foglalkoznak. Az, hogy az idei 4. konferenciát megszervezhetjük, az ugye azért is történhet meg, mert látjuk, hogy évről évre növekvő érdeklődés kíséri. Látjuk azt, hogy aki egyszer nálunk volt, az szívesen jön vissza, kap nyilván szakmai információkat is, érdekes dolgokat, másrészt pedig ugye nyilván ki kell alakítsunk egy olyan szakembergárdát, akik tudnak egymással kommunikálni. A legfőbb gondja egyébként a különböző tudományterületeknek pont az, hogy megvan minden tudományterületnek a maga szaknyelve, a maga szakzsargonja, és sokszor nem találkoznak össze ezek. Ezek a konferenciák, amilyenek miénk is, azért nagyon izgalmasak, mert közvetlen kapcsolatba léphetnek a szakemberek, meg tudják beszélni azokat a különbségeket, különbségeket, vagy esetleg hasonlóságokat, ami egy-egy tudományterületen az ember-állat kapcsolatot érinti.
Az önök kutató csoportja mit vállal fel? Kiemelne egy-két példát?
Hármas feladatkört tűztünk ki magunk elé. Az egyik a tudományos kutatás. Nyilván egy kutatócsoportnak ez az elsődleges feladata. Mi itt elsődlegesen, mint azt említettem, a kutya és a kutyával kapcsolatos vonatkozásokra fókuszáltunk. Én társadalomkutatóként nyilván elsődlegesen ezt az irányt viszem. Ennek jegyében kezdtünk el egy adatbázis, egy nagyobb mennyiségű kutatási anyag összegyűjtésébe. Azt kell mondjam, hogy szerintem pillanatnyilag Magyarországon nekünk van a legnagyobb adatbázisunk a kutyatartással kapcsolatban. Közel 30 ezer interjú van, ami ugye éppen a mérete miatt nagyon hosszú idő feldolgozni, tehát sok munkánk van vele, és lényegében a kutatócsoportot is úgy próbáltuk összehangolni, összeállítani, hogy legyenek benne voltaképpen a társadalomkutatók, a pedagógusok, sőt a sportszakemberek is megtalálhatók benne, pont azért, hogy a kar profiljához is kapcsolódva tudjunk egy olyan jellegű vizsgálati struktúrát képíteni, ami hosszú távon előnyös lehet. Tehát például mondjuk a pedagógiai állatasszisztáció, amit talán eddig viszonylag mostoha gyerek volt, kap nagyobb lehetőséget, ott tudunk többet kutatni, de kapcsolódnak a kutatócsoportunkhoz pszichológusok is például, akik nyilván az ember-állat viszonynak az emberi oldalára fókuszálnak.
Van a mostani konferenciának fő témája, vagy mindenféle eredményről, jó példákról fognak beszámolni?
Mindig van egy kicsit irányultsága ezeknek a konferenciáknak. Nyilván ez a negyedik, tehát ilyen tekintetben a tematizálását még nem tűztük ki célul, de mindig van valami, ami előtérbe kerül. Az első konferencián például az etológusok képviseltették magukat jelentős számban. Az idei például az irodalmárok számára lehet nagyon izgalmas. Egészen komoly irodalmi szekciónk indul. Azt kell mondjam, hogy ez azért is fontos, mert látható, hogy olyan területek vannak, amelyeken különösképpen előtérbe tud kerülni, és kifejezetten sok irányból tudnak az irodalmárok hozzá kapcsolódni ez a témához. De szinte minden évben nagyon erős a filozófiai szekció. Azt látjuk, hogy ez a téma egyre inkább előtérbe kerül, aminek nyilván sok oka van, többek között, amit az előbbiekben említettem, hogy a változó világunk hatással van ránk, és erre reagálnak a tudományok is, és hát nyilván az is benne van, hogy egész Európában egy kutyakultusz van, tehát a kutyához kapcsolódó kutatásoknak is van relevanciája.
Vannak országok, akik élen járnak ebben a témakörben, ahol nagyon előre haladott például az állatasszisztált képzés vagy terápia?
Hát kezdjük ketté bontani ezt a dolgot. Tehát ha már a kutyakutatást hoztam be, akkor azt kell mondjam, hogy élen járó ország Magyarország. És ez azért is érdekes, mert az, hogy a kutyakutatás egyáltalán elindulhatott, az etológusoknak köszönhető, azon belül is Csányi Vilmosnak. Annak a Csányi Vilmosnak, aki közel 10 évig küzdött azon, hogy a Science befogadja a tanulmányaikat, hiszen addig úgy gondolkodtak az etológusok, hogy csak olyan állat kerülhet kutatás alá, amit a saját élőhelyén vizsgálhatunk, de hol lakik a kutya? És hát ilyen tekintetben Csányi Vilmosok bebizonyították, hogy az emberi környezet a kutya lakóhelye, vagy az élőhelye. Ezért aztán azt kell mondjam, hogy az, hogy ma ennyire megerősödött a kutyákhoz kapcsolódó kutatás, az nagyban az ELTE etológia tanszékének köszönhető, ahol Csányi Vilmos volt a vezető, és hát ez ugye egy 30 éves munka már Amerikában is nagyon erősen felgyorsult ennek a kutatási iránynak a vizsgálata. Azt is látjuk, hogy Amerikában nyilván sokkal több pénz van, ott az állatasszisztációnak is sokkal nagyobb tradíciói vannak. Mondhatni, egy 60 éves tradíciója van az állatasszisztációnak Amerikában. Ehhez képest Magyarországon is nagyon ismert, én azt gondolom, hogy a 30 éve foglalkozunk állatasszisztációval, vagy tűnt föl Magyarországon, és most jutottunk el odáig, hogy ennek elkezdett valóban létjogosultsága lenni, valóban az intézmények beengedik a kutyákat. Látjuk azt, hogy elértük azt, hogy mára olyan nagyon szigorú állatasszisztációs vizsgarendszer van, amivel teljes biztonságban lehetünk, hogy azok a kutyák, amik vizsgával rendelkeznek, azok nem okozhatnak problémát, beengedhetők egy intézménybe. Tehát mára kezdett valami egészen új szintre lépni az állatasszisztáció Magyarországon is, és azt gondolom, hogy az Amerikát nem is érjük el, de mindenképpen nagyon biztatóak az eredmények. És talán még annyit hadd mondjak el, hogy a 4. Nemzetközi Antrozoológiai Konferencia az azért is különleges az idén, mert előre láthatóan nagyon sokan lesznek az érdeklődők, és ez abból is fakad, hogy az a Csányi Vilmos, akiről itt az előbb beszéltem, ő lesz az egyik plenáris előadónk, ami nekünk nagyon nagy megtiszteltetés, és jelzi, hogy kutatócsoportunk munkáját, a konferencia teljesítményét, azt követik nemzetközi hírő szakemberek is.
Hányan lesznek akkor a konferencián?
Hát előadók tanulóból több mint 60-an lesznek. A közönség hát most egyelőre úgy néz ki, hogy a 400-an, tehát nagyon nagy hallgatóságunk lesz. Nagyon nagy öröm egyébként azt látni, hogy az összetétele az előadóknak is szertágazó. Tehát épp úgy van nagyon jelentős filozófia professzor Ausztráliából, mint ahogy doktorandusz hallgatók is. És azt látjuk, hogy a doktorandusz hallgatók például kifejezetten szívesen jönnek, és vannak témáik, amivel tudnak jönni. Ami azt jelzi, hogy voltak éppen a következő tudós generáció, a következő kutató generáció számára ezek a témák fontosak, jelen vannak, és talán az sokat jelent, hogy miért tűnik el ez az érdeklődés, és azt hiszem, hogy ez azért van, mert nincs hova becsatlakozni. Tehát, hogy még a tudományos intézményrendszerben ilyen jellegű kutatások viszonylag szűk területeken vannak, miközben láthatóan az érdeklődés megvan rájuk. Tehát úgy gondolom, hogy a következő generációk ezt az irányt biztosan fejleszteni fogják majd.
Más magyar egyetemen tanítják ezt, vagy csak önöknél van ilyen szak?
Van, a Kaposvári Egyetemen van a miénkhez hasonló állatasszisztált szak, csak az a különbség, hogy ők nyulakkal foglalkoznak. Tehát ők terápiás nyulakkal foglalkoznak. Ezen kívül kutyával foglalkozó, így konkrétan nincs, állatjóléti feladatok irányáról szóló oktatás van. Tehát a Miskolci Egyetemen is például, meg a Pécsi Egyetemen is van jogászképzés, ahol állatvédelmi jogászokat képeznek. Ezen kívül elszórtan az ország különböző pontjain kisebb léptékben azért vannak, akár a lovasterápia, mint Szegeden például kapcsolódik az ottani képzéshez.
Ön szerint fontos az, hogy egy pedagógusnak legyen ilyen fajta tapasztalata?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert hogyha belegondolunk, akkor alapjában véve vannak bizonyos dolgok, amiket az elsődleges szocializációs közegben kéne megtanulni, ez pedig a család. És az állatokhoz való viszonyt is a családban kéne megtanuljuk. De látjuk azt, hogy egy olyan összetett társadalmi millióban, mint a miénk, nagyon sokféle életvezetési modell létezik egyszerre, nagyon különböző módon állnak az emberek mindenhez, és így az állatokhoz is, és ebben benne van az is, hogy vannak olyan családok, ahol ennek semmilyen jelentősége nincs, van, ahol pedig nagyon nagy, valahogyan szintre kellene hozni ezt a helyzetet. Tehát az intézményeknek föl kellene vállalni, hogy legalább egy alapmódon, akár az állatvédelem, akár a felelős állattartás, akár az állatokhoz való viszony kérdésköréhez hozzászóljanak, hogy ott valamilyen módon az oda járó gyerekeket képezzék, tanítsák. Egyébként ez nem újdonság, amiről beszélünk, az az igazság, hogy az 1998-as állatvédelmi törvény kimondja, hogy az intézményeknek, önkormányzatoknak, az államnak tennie kellene azért, hogy az emberek az állatvédelemmel, a felelős állattartással megismerkedjenek. Az egy elég nagy baj, hogy eddig alig-alig történt valami, és jelzi, hogy közel 300 ezer gazdátlan kutya van az országban, hogy erre nagyon nagy szükség lenne.
Említette, hogy nagyon népszerű önöknél ez a szak. Elmondhatjuk, hogy egyre többen jelentkeznek?
Hogyne. Sőt, ugye ez azért is érdekes, mert amikor először indítottuk, és nagyon nagy érdeklődés volt rá, akkor azt mondtuk, hogy hát persze, először indítottuk, biztosan azért vannak sokan. De miután látjuk, hogy nem lankad az érdeklődés, sőt, az idén többen jelentkeztek, mint eddig bármikor. Az azt jelenti, hogy 35-en jelentkeztek az állatasszisztált szakképzésünkre, ami egy igen nagy szám, hiszen fizetős képzés, alapvetően olyan emberek jöhetnek, akiknek már diplomája van, ugye azoknak el kell szabadulni a munkahelyükről is. Tehát azt gondolná az ember, hogy azért ez visszafogja az érdeklődést, de láthatóan megoldják az emberek azt, hogy ebbe az irányba tanulhassanak, vagy sokan megoldják, sokan embert érdekel ez a terület. És hát onnan is látszik az érdeklődés jellege, hogy a kutatók éjszakáján rendszeresen szoktunk kicsit bepillantást nyújtani abba, hogy hogyan is működik az állatasszisztáció. Ez egyébként ugye fölmerült az előbb, hogy milyen területekkel foglalkozik a kutatócsoportunk. Egy másik fontos dolog, hogy valamilyen módon az ismeretterjesztésbe is bekapcsolódjunk. A bemutatókon, amiket a kutatók éjszakáján tartunk, mindig sokan vannak, de az idén különösen sokan voltak, tehát megtelt a terem, ahol a bemutatót tartottuk. Tehát láthatóan nem csak a képzések irányában növekedett meg az érdeklődés, hanem önmagában az állatasszisztáció, mint témakör vált egyre inkább ismerté, illetve az állatokhoz való viszony válik egyre inkább fontossá napjainkban, úgy tűnik.
Gondolom van olyan kutatás is, mely arra vonatkozik, hogy milyen hatása van mondjuk a gyerekekre, vagy akár a felnőttekre az állatasszisztált terápiának.
Lényegében ilyen kutatások már nagyon régóta zajlanak. Amerikában azt lehet mondani, hogy a 60-as években valójában ez úgy történt, hogy egy pszichológus nem tudta hova tenni a kutyáját. Az 50-es években Boris Levinson, és bevitte magával egy pszichológiai foglalkozásra. ahol egy olyan gyerekkel volt dolga, aki már hetek óta nem volt hajlandó vele kommunikálni. És amikor a kutyát meglátta a gyerek, akkor a kutyával azonnal kommunikált. Gyakorlatilag úgy tudták a terápiát végigcsinálni, hogy a gyerek a kutyához beszélt, a pszichológus pedig szintén a kutyához, tehát a kutyán keresztül tudták végigvinni a terápiát. Ez annyira meglepte egyébként Boris Levinsont is, hogy közel 10 évig nem publikálta ezt a tapasztalatát, és amikor ezt leírta, akkor is nagyon komoly vitákat váltott ki. Ebből is következett, hogy megindult a tudományos kutatás az érdekében, hogy mitől van ez. És az történt, hogy nagyon gyorsan kiderült különböző kísérletes vizsgálatokkal, hogy a kutyasimogatás például csökkenti a stresszt, a vérnyomást egyensúlyba hozza. Tehát olyan vizsgálatokat végeztek, amelyek fehéren-feketén kimutatták laboratóriumi körülmények között is, hogy nagyon jó hatással van a kutyák jelenléte is az emberre. De azt gondolom, hogy nem csak a kutyáról beszéltünk ilyen tekintetben, hanem egyáltalán az állatok közelsége. Sőt, ha belegondolunk, akkor nagyon sokszor tapasztalhatjuk meg, miért van az, hogy az emberek szívesen mennek ki a természetbe. Tehát a természet közelsége, az állatok közelsége, az jó hatással van ránk, és ez akár a laboratóriumi kísérletes módszerekkel is bizonyítható.
Önnek mi a cív, ugye mindez?
Alapvetően én társadalomkutató vagyok, és engem érdekelnek azok a dolgok, amik egy társadalomban jellemzően ott vannak. Na most Magyarországon közel 3 millió kutya él, ami azt jelenti, hogy a háztartásoknak közel a felében vannak kutyák. Voltak éppen minden ember valamilyen módon találkozik el a kutyákkal, ha más nem úgy, hogy a szomszéd kutyája ugat egész éjszaka, vagy belelép a kutyapiszokba, de azt kell mondjam, hogy ez egy olyan jelenség, amihez sok embernek van hozzászólni valója, sok ember gondolkodik róla, tehát a társadalmi működés, a társadalom szövetének a részét képezik, ezért aztán engem társadalomkutatóként érdekel, hogy az emberek miért tartanak kutyát, hogyan tartják, mit tudnak róla, miért van az, hogy a mi országunkban mondjuk úgy tartunk kutyát, hogy az rendelünk egy gazdát, még vannak olyan országok, ahol akár gazdátlanul is élhetnek kutyák. Tehát ez számomra egy ilyen kutatási ambíció.
Van kutyája?
Van, persze. Ő az állatasszisztált képzésünkön is az egyetemista érzékenyítő kutya.
4. alkalommal tartanak nemzetközi antrozoológiai konferenciát a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán Hajdúbeszörményben október 4-én. Az intézményben 5 éve létezik állatasszisztált képzés, és létrehoztak egy állatasszisztált kutatócsoportot. Rendkívül fontos ugyanis, hogy a következő generációkat nevelő pedagógusok más szellemben neveljék a gyermekeket. A mostani konferencián 400 résztvevőre számítanak, több mint 60 előadó osztja meg kutatásának eredményeit a világ minden részéről. Erről Lovaski Santal egyetemi docenst, a konferencia főszervezőjét hallották.